Köszöntök mindenkit, legyen áldás Isten tiszteletünkön. Márk evangéliumát már régóta tanulmányozhattuk, és igazából most is ennek az evangéliumnak a beszámolóját vesszük alapul az igehirdetéshez. Márk elég tömören fogalmaz minden információ tekintetében, így a mennybe menetelre nézve is. Az utolsó fejezet, 16. fejezet, utolsó két versét fogjuk olvasni, 19-es és 20-as verseket. Fennállva olvassuk el, tehát Márk evangéliuma, 16. rész, 19 és 20-as verse. Tehát Márk 16-19. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Azt mondhatjuk Magyarországon élve, hogy már-már a társadalmi életünket is áthatja a Jézus értünk végzett munkájának a kifejeződése. Mire gondolok? Tulajdonképpen társadalmi ünnepekben is megjelennek a váltság munkának a lépései. Karácsony, mint Jézus születése, nagypéntek, mint Jézus kereszthalála, húsvét feltámadása, pünkösd, a Szentlélek kitöltetése. És hát ebből a sorból kimarad még, nem tudom, hogy valaha a pirosbetűs ünnep lesz-e a mennybe menetel napja, de azért mi megállunk ezen a napon is. Van ennek jelentősége, van értéke és értelme, és remélem, hogy ma ebben meg is erősödünk. Töprengtem azon, hogy a mennybe menetel napja, a mennybe menetel eseménye, a mennybe menetel kérdése, valahogy a köztudatban is egy kicsit gyengébb. És talán az egyik oka az, hogy ennek a napnak, mint ünnepnapnak van egy másik alkalmazás, egy másik elnevezése, ami egyébként rövidsége miatt még a protestáns egyházakban is alkalmazott. Milyen napnak nevezik a mai napot még? Áldozó csütörtöknek. És tényleg van, aki ezt használja, mert valóban rövidebb kimondani, mint az, hogy mennybe menetel napja, vagy ráadásul Jézus mennybe menetelének a napja. De igazából az áldozó csütörtök az egy szervezeti működési rendszernek a visszaköszönés. Egy kicsit utána olvastam újra, hogy erről egy pár szót szóljak. Igazából a negyedik lateráni zsinat 1215-ben döntött úgy, ugye ez még a reformáció előtt van, tehát egységes, egyetemes, katolikus egyházról van szó, döntött úgy, hogy, olvasom pontosan az idézetet, hogy az értelem használatára eljutott hívők évente legalább egyszer gyónjanak, s húsvétkor járuljanak a szent áldozáshoz. És 1918-ig a mennybe menetel napja volt a húsvéti szentáldozás határnapja. Tehát ha valaki valamilyen oknál fogva nem tudta ezt a minimum elvárást teljesíteni, akkor még 40 napig volt lehetőség ezt a egy kötelező szentáldozást elvégezni, és ez volt az utolsó lehetőség. Ezért maradt rajta ez az áldozó csütörtök kifejezés ezen a napon. Ugye mivel nekünk nem a húsvéti úrvacsora az egyetlen kötelező, és nem adunk pótlásra így mond lehetőséget, vagy nem erre buzdítunk, mi nálunk nem az áldozó csütörtök nyer jelentőséget, hanem Jézus mennybe menetele. És ezen gondolkodhatunk. Ugye említettem az igeolvasás előtt, hogy Márk nagyon röviden számol be, ennyit mond, felvitetett a mennybe, és ült az Isten az Atya jobbjára. Lehet ettől függetlenül értéke és jelentősége a mennybe menetelnek? Nagyon is. Nem is kevés. Én ezt szeretném egy kicsit megmutatni, átadni a testvéreknek. Ugye vasárnap, amikor hirdettem a napot, ugye előjött a dilemma, illetve a tévedés, hogy én bibliaórára készültem volna, ehelyett Isten tiszteletünk van, de mégis lesz egy kis bibliaóra jellege. Ugyanis hoztam egy jó néhány igét, amivel szeretném alátámasztani azokat a gondolatokat, amit ugye el szeretnék ültetni a szívben. Mi az értéke és mi a jelentősége annak, hogy Jézus Krisztus a mennybe ment? Az egyik, és lesznek, olvashatók lesznek az igeversek is, hogy Jézus ezzel, és hát az Atya együtt vele bizonyítékát adta, hogy ő a mennyből jött. Ugye szeretném megkérdezni, hogy ki látta? Ki volt aktív, résztvevő, megélője Jézus földre érkezésének, de menjek előbb, a fogantatásának? Hát igazából csak Mária, aztán József is kapott róla tájékoztatást, és ők ketten voltak ott a születéskor, majd Isten kegyelméből angyalokon keresztül a pásztorok, egy néhány pásztor értesült róla, meg a keleti bölcsek az ő tudományuk révén megtudták, hogy megszületett a zsidók királya, és eljöttek, és tiszteletét tették, de egyébként az, hogy Jézus ilyen formában a földre érkezett, majdhogy nem egy titokban lezajlott esemény. És majd 30 évesen szolgálatba állva elkezdte az ő küldetését, és nem véletlenül csodálkoztak rajta, mondjuk főleg Galileában és Názáretben, hát ez nem József Ácsnak a fia? Hát hogy lehet ő Isten fia? Hát mi tudjuk, hogy ki az apja, bár lehet, hogy kicsit összehúzták ekkora szemöldöküket, hogy hát igen, úgy a mennyegző előtt már várandós lett Mária. És az, hogy Jézus a mennybe ment, tulajdonképpen egy bizonyítékát adta, hogy nem a levegőbe beszélt, hogy ő az Isten fia. Ő tényleg tőle származik. Az első igevers az bizonyítja, hogy ő erről beszélt is. Amikor Nikodémussal találkozott, akkor hangzott ez el. Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, az ember fia. Furcsa, hogy ezt Jézus már múlt időben mondja, de ez egy ilyen formula, értsük benne ezt, hogy Jézus már akkor ott érzékelteti azt, hogy majd, ha ő mennybe fog menni, az nem mást bizonyít, mint azt, hogy ő onnan szállt le, ő onnan érkezett. Később a János 6-ban is, amikor a élet kenyeréről beszél, akkor is alátámasztja ezt, mert én azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne haljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Nekem annyira újszerű volt, és jó éppen ezért is az ünnepek, hogy jól ismert igékben észrevesszük azokat a részleteket, amire egyébként nem figyelünk fel. Tehát én a János 6-ban még soha nem figyeltem meg, hogy Jézus így beszélt, hogy mennyből szállt alá. Mennyből szálltam alá. És most új értelmet, meg új mélységet nyer. Keresztelő János is beszélt erről, János 3. fejezetében az ő bizonyságtételét is olvassuk. Ő így szólt, aki felülről jön, mindenkinél feljebb való. Aki a földről való, földi az is, földiekről szól. Aki a mennyből jön, mindenkinél feljebb való, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. De bizonyságtételét senki sem fogadja el. Egy nagyon komoly ébresztő van Jézus szava, vagy János szavaiban, ugyanakkor egy nagyon szomorú tényközlés is. Hiába a mennyből jött Jézus, hiába az onnan hozott információkat jelenti ki, az emberek elutasítják. Igen, ilyen. Tehát Jézus a mennybe menetelével bizonyította, hogy ő onnan jött, és hogy nem akár miért, és nem akár mivel a birtokában. Van még egy pár ige, ami ez a részlethez olvasható. Pál apostol is egy nagyon komoly bizonyságot fejezett ki azzal kapcsolatban, hogy Jézus mennyből érkezett. 1 Korintus 15-ben olvassuk ezeket, így is van megírva. Az első ember, Ádám, élő lényé lett. Az utolsó Ádám megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember a föld porából lett, a második ember a mennyből való. Amilyen a földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. És ahogyan viseltük a földinek a képmását, úgy viselni fogjuk a mennyeinek képmását is. És több is van ebben, mint egyszerűen csak annak a kifejezés, hogy már pedig Ádám földből lett, és így vagyunk mi is földből vett állapotúak, csak úgy érdekesség kedvéért zárójelben megjegyezve, bár talán ma már elhalóban van, de nagyon sokáig a temetéskor mi hangzott el? Porból lettünk, földből lettünk, és hát azzá is leszünk, és ugye a zsidó, vagy a Mózes első könyvében ott is van ez az ige, földből vétettél, és vissza is térsz abba. Ugyanakkor jön Jézus, aki meg mennyből jött, és aki Krisztusban új életet kap, az mennybe megy. Nagyon érdekes, megint egy új összefüggés nekem legalábbis. Földből lett örökség Ádámon keresztül az a földi lét, és a földé váló állapot, mulandóság. Mennyből érkezett ember Jézus Krisztus, akik benne új életet nyertek, mennybe fognak jutni. Az Efézusi levélben is fogalmazott Pál fontos infókat. Az pedig, hogy fölment, mármint Jézus, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. Talán azért is kellett Pálnak ezt annyira magyarázni, mert ahogy a bevezetőben mondtam, senki nem látta, hogy Jézus a mennyből jött. Még Mária is csak azt tapasztalta, hogy várandós lett, megszületett egy gyermek, ugyanolyan volt, mint bármelyik csecsemő, mennyből jött. Hát a bizonyíték az erre, hogy oda ment. Senki nem mehet oda, aki nem oda való, aki nem onnan való, aki nem szerzett oda jogot Istentől. A távozást azért néhányan látták, 11-en. Az apostolok közül, és ők voltak szemtanúi, nem csak ennek, hanem mindannak, amit Jézus tett. És tényleg fontos információ lehetett az ő bizonyságtételükben ez, hogy mi láttuk Jézust mennybe menni, mi láttuk felemeltetni, láttuk, hogy a feltámadása után úgy, értsük jól, tűnt el ebből a világból, ahogy még senki mást nem láthattunk. Nagyon nagy dolog ez, testvérek, hogy Jézus a mennyből jött, és a mennybe menetelben ezt is látnunk kell. Eltöprengtem, hogy mivel tudnám ennek a jelentőségét elmélyíteni magamban. És az jutott eszembe egy kérdésként, hogy úgy, ahogy Jézus a örökkévaló, áldott, boldog, sérthetetlen, tökéletesen szabad már, mint időhöz és térhez nem kötött állapotát ott hagyja, és lejön a földre. Lesz belőle egy sérülékeny gyermek, lesz belőle egy sok szomorúságot és terhet átélő személy, lesz belőle egy sok nélkülözést is megélt férfi, ugye nincs az ember fiának fejét hova lehajtani, nincs tulajdona, nincs birtoka, és így tovább. Vállalja értünk, és elgondolkodtam, ez a kérdés jutott eszembe, hogy vállalnám-e, hogy 33 évre, Jézusnak ennyi volt a földi élete, elköltöznék Kárpátaljára. Tehát az mondjuk a leginkább szükségeket megélő vidék, bár délvidéken is van ilyen, és lehet, hogy ide az közelebb van, azt kellene hozni példakép. Elmennénk-e 33 évre, hátrahagyva a mostani egzisztenciánkat, mindenféle lehetőségünket, azért, hogy az ott élő emberekért tegyünk valamit? Vagy elmennék-e Indiába, a legalsóbb kaszthoz tartozó nyomornegyedekben élő emberek közé, 33 évre, hogy értük tegyek valamit. Elmennék egy Dél-Amerika őserdeibe, ahol még más kultúráktól elzárt törzsek élnek azért, hogy az evangéliumot vigyem. Ott élnék-e velük 33 évet? Ez érzékelteti, bár meg se közelíti azt a különbséget, hogy milyen volt a mennyből lejönni a földre, hogy milyen lenne innen elmenni oda. De valamit mégiscsak érzünk belőle, és felértékelődhet a jelentősége, hogy nem akármit tett Jézus azzal, hogy lejött ide. És a mennybe menetel bizonyítja ezt számunkra. Másik dolog, amit a mennybe menetel bizonyít nekünk, az ő uralmát, az ő hatalmát, az ő királyságát, azt a helyzetet és állapotot, amivel rendelkezett, mielőtt ide lejött. Ugye az a kis mondat az evangéliumban, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Ugye ez nem csak azt jelenti, hogy azt kell elképzelnünk, hogy mondjuk ülnek egy asztalnál, és akkor jobb oldalt kapott helyet. Nem, ez egy uralkodói szerepet bizonyít. Isten a mindenek felett való, mellett, az ő jobbján foglal el egy helyet Jézus Krisztus. Jézus királyi hatalma van ebben. És erről a mennybe menetel pici információja ad képet. Ezen is egy pár ige segítségével ad menjünk végig. Jézus saját bizonyságtételében mondta, bocsánat, visszalépek. Türelmesebbnek kell lenni. Amikor Jézus a főpapi kihallgatáson van nagy péntek hajnalán, ugye kérdezik tőle, te vagy az Isten fia? És a válasz már olvassuk, Jézus pedig hallgatott. És főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Isten fia. Jézus így válaszolt, te mondtad. Sőt, mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, az Istennek hatalmas jobbján ülni, és eljönni az égnek felhőiben. Bátor beszéd a zsidó főpap előtt ezeket mondani. Egyébként pont ezért küldték keresztre, mert számukra ez botránkoztató istenkáromlás. De tudjuk, hogy Jézus nem tudja Istent káromolni. Egyetlen egy dolog húzza át az istenkáromlás vágyját Jézus szavaiban, ha igazat mond. Márpedig igazat mond. És a mennybe menetele bizonyította ezt. Péter a pünkösdi prédikációjában kitér erre, miután tehát az Isten jobbjára felemeltetett, és megkapta az atyától megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint most látjátok és halljátok is. És majd 10 nap múlva erre fogunk emlékezni. És nem csak annyit mondott Péter, hogy mikor eltűnt a szemünk elől, majd 10 nap múlva a szent lelket kitöltötte, hanem azzal a meggyőződéssel volt, hogy mi már nem láttuk, a felhők elfették, de tudjuk, hogy az atya jobbjára került. És talán épp a nagypénteki bizonyságtétel erősítette őt. Amikor elindult a jeruzsálemi keresztény üldözés, és Istvánt, a diakónust első vértanúként kivégezték, ő a halála előtt egyfajta látomást élt át, így olvassuk. Ő pedig, mivel Szentlélekkel teljes volt, az égre emelte tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust Isten jobbja felől állni. És azt mondta, íme látom a megnyílt eget, és az emberfiát az Isten jobbja felől állni. Nem akarok nagyon sokat időzni, de ez a beszámoló egy kicsit eltér az eddigiektől. Miben? Valaki észrevette? Miben? Eddig az volt, hogy Jézus Isten jobbjára ült. Amikor Istvánt kivégzik, akkor mit lát István? Hogy ő áll. valamit érzékelhetett, vagy valamit adhatott ez a többlet, hogy Jézus nem ül, hanem felállt. Én nem tudom igazából megmagyarázni, csak egy olyan emberi lelki vagy érzelmi kérdés adhat számomra, és mindannyiunknak üzenetet, mintha Jézus nem bírt volna ülni. Mert valami nagyon fontos dolog történik a Földön. Egy kiválasztott szolgája az olyan dolgokat él át, talán elsőként a hátrahagyott egyházában, a keresztények között, ami egyedülálló. És a trónon uralkodó Krisztus az feláll. Talán benne a tisztelet is, talán benne a tenni akarásnak a vágya is, és ez lehet, hogy ismétlődik minden egyes vértanúságnál, nem tudom. De én lényeg, hogy István látja Jézust a jobbján, és ugye a uralmát és hatalmát erősíti ez a látomás is. Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben is szólt, kivádolja Isten választottait. Isten az, Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kapunk egy többletet. Ott van Isten jobbján, Jézus Krisztus, és ez nem csak egy ilyen visszavonult állapot. Ott voltam köztetek 33 évig, 3 évig megtettem, amit tehettem, végül kereszten, feláldoztam magam, na most már megérdemlem a nyugdíjat. Nem ezt mondja Jézus. Most visszaléptem oda, ahonnan indultam, és mit csinál? Esedezik értünk. Egyébként ezt elkezdte Jézus már, amikor a Földön volt. Nagyon sokat imádkozhatott az övéiért, főpapi imáját is látjuk, de egy beszámoló jutott eszembe, mármint hogy imádságról adott szót, beszámolót Jézus, amikor azt mondja Péternek, hogy Péter, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon. De én imádkoztam, érted, hogy majd megtérvén megerősödjél, és biztasd a többieket. Most nagyon szabadon idéztem. És Jézus közben jár értünk. Van ennek valami érzelmi lelki hatása, testvérek? Van valami biztató jelentősége? Van. Legyen. Mert tényleg fontos dolgok érvényesülnek. Pál ezzel a biztatással is megemlékezik Jézus mennyei hatalmáról, azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, Isten jobbján ülve. Tehát nem is általában csak valami magasabb szférabeli dolgokat kell nekünk keresni, mennyei állapotot. Pál apostol nagyon szűken fókuszál, azt mondja, azt keressétek, ahol Jézus van, az Atya jobbján. Azaz az ő hatalmát, uralmát, erejét, ami nekünk fontos. Bírják még a testvérek? Jó, zsidókhoz írt levél is megemlékezett erről a tényről, Jézus áldozatát bizonyítja és annak az értékét. Minden pap naponként szolgálatban áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul. És ez nem csak egymás mellé tett igazság, hanem egymásból fakadó igazság. Elvégezte egyetlen egy áldozattal a megváltást, és ezután, és ezért ült az Atya jobbjára. Még a zsidókhoz írt levélből egy szakasz, ami tényleg erősíti ezt, amit mondtam. Ezért mi is, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, ebben utal a 11. fejezet sok hithősére, akik bizonyítékok, Félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Miért nézzünk Jézusra? Mert az ő példája, az ő mintája, az általunk is végigjárható út, aminek a célja mi? A menny. És ne féljünk kimondani, tulajdonképpen az a pozíció, amiben Jézus Krisztus van. Furcsa ez, de ezt mondja a Biblia. Min vezet keresztül ez az út? Kényelmes, harmonikus, állandóan boldog, kiegyensúlyozott életen. Jól mondom? Nem jól mondom. Szenvedéseken, megpróbáltatásokon, harcokon, küzdelmeken, kétségeken keresztül. Mint ahogy Jézus is, meg mint ahogy a hithősök is. És azt mondja, hogy ezért nézzünk rá. Ő is végigjárta ezt, és amit elvégzett, annak az eredményeképpen, jutalmaként, ajándékaként elfoglalta a helyét. És elfoglalhatjuk mi is. Jézus tehát a hatalmát is bizonyítja azzal, hogy mennybe ment. Ebben az életben annyi minden el akar szakítani minket Isten szeretetétől. Benne vagyunk, jó nekünk, és mégis tényleg el akar szakítani bennünket. Jézus a jobbján, az Atya jobbján esedezik értünk, hogy ez ne történjen meg, és a hatalmát is latba veti, hogy megvédjen minket. És talán már eszünkbe is jutott, egy igét kihagytam. Igen, akkor ne ugorjuk át. Tényleg Jézus hatalmas úr, akkor visszatérve még ide, Péter levelében ezt olvassuk, most pedig titeket is megment ennek képmása, ugye Noéra, az özönvízre utalott az ige, a keresztség, amely nem a testszennyének lemosása, hanem a jó lelki ismeret keresése Isten iránt. Jézus Krisztus feltámadása által, aki felment a mennybe, és Isten jobbján van, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők. Megment minket, hogy akkor befejezzük a sort. Megment minket. A meghalt, feltámadt és mennybe ment Krisztus. De akkor a már elkezdett gondolatra térve, el akar szakítani minket. És Pál apostol is szembesült ezzel, és ezért teszi fel ezt a kérdést, és viszi végig a gondolatmenetet. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? És sorolja a dolgokat, amelyekben érezhető ez az erő. Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhség? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Mert meg van írva, te érted, gyilkoltatunk minden nap. Vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Ebben nincs szó szerint arról szó, hogy Jézus a mennybe ment, és milyen nagy jelentőségű ez, de az eddigieket úgymond nagyon jól összefoglalja. Az, hogy Jézus elment, annak nagyon is fontos hatása van a most itt élőkre és ránk. És az, hogy ez a meggyőződés bennünk lehet, mármint hogy semmi nem szakíthat el, az nem egy különleges emberi képesség, hanem ez egy ígéret. Tehát Pál apostol nem azért tudta ezt kimondani, mert ő mindenek felett való különleges képességgel rendelkezett. Hát ugyanez a Pál kiáltott fel abból is, hogy kiszabadít meg engem ennek a halálnak a testéből. Megoldás ugyanaz Jézus Krisztus. Kiszakíthat el. Erre meg azt mondja, hogy senki, mert Krisztus egy garancia. Jézus Krisztusban van biztonság. De ehhez mi kell? Meggyőződés. Lehet, hogy költői a kérdés, testvérek. Van olyan az életünkben, amire úgy tudunk tekinteni, vagy azt érezzük azzal kapcsolatban, hogy ez bizony megpróbálja az isteni iránti elkötelezettségünket, szeretetünket? Van valami, ami el akar szakítani az Isten szeretetétől? Van valami, ami elbizonytalanít az ő jósága, irgalmassága vonatkozásában? Van valami, ami kétséget ébreszt a tekintetben, hogy szeret az Isten? Akkor ma a mennybe menetel napján jusson eszünkbe ez, hogy nem kell, hogy ezek bekövetkezzenek. Valóságos lehet a félelem, a kétség, a szomorúság, a bizonytalanság, de nem kell, hogy ezek elszakítsanak. És ott van a háttérben egy nagy segítség, a mennyben esedező Krisztus, és az értünk hatalmát gyakorló Úr. És erősítsen minket az, hogy ha ezen át is kell menni, vár egy hely, ahol igazi békesség, biztonság és igazság uralkodik. Végig gondoltam azt, testvérek, bármennyire is fejlődik a tudomány, és nő az emberi életnek a hossza, az emberek átlag életkora egyre nagyobb, nem lett szebb, nem lett jobb és harmonikusabb a földi élet. Azt gondolhatnánk logikusan, hogy többet él az ember, akkor több ideje van, több boldogság, több harmónia, nem így van. A Biblia szavai teljesülnek, hogy megsokasodik a gonoszság, a szeretet ennél fogva meghidegül, és az emberekben inkább negatív változások jönnek. Hiába fejlődik az orvostudomány, nem lesznek az emberek ezzel a tudattal, mármint hogy az orvostudomány milyen fejlett, nyugodtabbak és biztonságban élők. Valamelyik nap egy érdekes beszélgetést néztünk végig a tévében, biobankokról volt szó. Ki hallott már erről? Biobank. Az a lényeg, emberi szöveteket vesznek le attól, aki adja, és egyrészt saját részére, másrészt akár általánosan is olyan kutatásokhoz használják fel, amelyek orvostudomány, genetika, várható betegségek és azok elkerülése szempontjából információkat ad. Tehát félelmetes volt, hogy számokat mondtak, megmondom őszintén, elfelejtettem, hogy abból ez egy kis szövetből tényleg egy géntérképet felállítanak, 95 fajta betegségre meg tudják mondani a valószínűséget, és még az elkerülésnek a lehetőségeit is. És úgy elgondolkodtam, hogy lassan örök életet kínál a orvostudomány. Volt a beszélgetők között egy lelkész is. És a végén azért nagyon jól időzítve azt mondta, hogy de azért ne felejtsük el, hogy nem vagyunk halhatatlanok. És jó, hogyha tudjuk, hogy helyünk lehet Istennél. Most nagyon egyszerűen, tömören fogalmaztam ezt meg. És megmondom őszintén, a beszélgetés nagy részében vártam is, hogy lehetne egy kicsit lelkibb, mert egyébként egy tudós ember, ő is, és aztán a végén megmondta. Hiába fejlett testvérek a tudomány, nem tesz minket boldogabbá és nyugodtabbá. Hiába fejlődik a jogrend, nem lesz erősebb az igazság ezen a földön. Hol lesz mind ez tökéletes? Békesség, nyugalom, boldogság, harmónia, igazság. Hol fog ez uralkodni? A mennyben. Ott, ahova ment Jézus. Ott, ahol helyet készít. Ott, ahonnan majd jön. Ott, ahova majd viszi az övéit. Ez a miénk. Nagyon nehéz kérdést teszek fel. Ki az, aki most ebben a percben ki tudja, ki meri jelenteni, hogy én most szívesen mennék a mennybe? Én több időt gondolkodtam, és nem vártam, hogy egyébként tegyék fel a testvérek a kezüket azért, mert én felteszem. Nagyon nehéz, éppen a napokban mondta ez Zsuzsa, hogy még hívő körökben is lehet, hogy összevonnák a szemöldöküket nagyon sokan, ha azt hallanák valakitől, mondjuk amikor egy komoly, súlyos betegség diagnózisát mondják ki, hogy de jó, nem sokára megyek a mennybe. És tényleg, mintha elültették volna a mi gondolkodásunkba is azt, hogy minden áron és bármi áron meghosszabbítani az életünket. És milyen jó olyan gondolatokat hallani, számomra legalábbis örömteli, amikor valaki békésen várja az elmenetet. Ilyenben is volt nem rég részem. És testvérek, ez nem olyan hozzáállás, amit ő félni kell, szégyelni kell. Ne féljünk, ha vágyunk a mennybe. Tudom, ebbe sok minden belevegyülhet, ilyen megelégedés, nem elégedés, az nem jó, hogy elegem van már az életből érzés. Egyfajta menekülés, egyfajta besokalás, egy visszavonulás, vágy, de lehet őszinte célra törés is. Tudom, nem a mi kezünkben van, és hála Istennek, hogy így van. Gondolkodjunk olykor ezen, és a mennybe menetel napján is tehetjük. Egy ige verset kibeszéltem, jön a másik, de ez sokkal rövidebb. Nem csak arról szól a mennybe menetel, legalábbis Márk evangéliuma szerint, hogy Jézus elment, bizonyította, honnan jött és az ő hatalmát, így olvassuk 20. versben, azok pedig, mármint akik látták őt mennybe menni, elmentek, hirdették az igét mindenütt, és az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Tehát Jézus nem csak megnyugtatni akar minket ma, hogy ne féljetek, én ott állok a háttérben. Ott ülök az Atya jobbján, közben járok értetek, ha úgy van, felállok, és a Szentlélek hatalmán erején keresztül dolgozok, hanem veletek is vagyok. Még nem léptetek. Ez furcsa is, tehát ha megkérdeznénk azt, hogy Jézus hol van most, mit mondanánk? Szívemben. Mondhatnánk azt is, hogy ketten-hárman az ő nevében összejöttünk, tehát itt van közöttünk. Na de hát, ha mennybe menetel napja van, és pont ilyen igékről olvasok, akkor hol van ő? Ott van az Atya jobbján. Nem ellentmondások ezek, csak meghaladják a mi értelmi képességünket. De pont ebben van egy nagy biztatás, hogy ő velünk együtt dolgozik. Nagyon nagy biztatás ez is, hogy Jézus szeretne velünk dolgozni. Pál apostol nem véletlenül mondta, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ti pedig az ő szántóföldje és épülete. Szeretne velünk dolgozni. Mi szeretnénk Jézussal dolgozni? Igen. Milyen formában mi akarunk főnökök lenni, és dirigálni neki? Vagy azt szeretnénk, hogy ő legyen a főnök, és minket irányítson? Mindig így van. Lehet, hogy néha mi adjuk az ukázt. Uram, ezt, meg ezt kellene, mert mi elterveztük, és szeretnénk. Pedig lehet, hogy kérdeznünk kellene, mint Pál apostol, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És így lesz együtt munka. Mi volt az együtt munkálkodás az apostoloknál? Ők elmentek és elkezdték hirdetni az igét, Jézus pedig velük volt, és a hirdetett igét megerősítette jelekkel és csodákkal. De ez nagyon fontos, hogy ebbe nyújt Jézus egy pluszt. Ige hirdetés, és ő hozzáteszi az övét. Jusson eszünkbe, hogy amikor feltámadása után is, még a mennybe menetel előtt, ugye Galileában találkozott az apostolokkal, és elhangzik a misszió parancs. Sajnálom, hogy nem más voltam az előtte levő, de tudjuk, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön, ugye így kezdi, és így folytatódik. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkereszte őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát itt is ezt mondja, jelen van. Nem tudom, ki gondolkodott már ezen a parancson és a hozzáfűzött bíztatáson, és benne egyetlen egy kis apró szavacskán, íme. És most a Márk evangéliumának a szavait mellé illesztve. Együtt munkálkodott velük, miközben ők hirdették az igét. Jézus azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá, oktassátok őket, kereszteljétek őket, és íme, Károliben egyébként ott van még az és íme, veletek vagyok. Lehet ennek egy ilyen összefüggés a testvérek, hogy bár minden ember az életében bármikor megtapasztalja, is tapasztalhatja Isten jelenlétét, de akarhat Jézus egy többet adni? Az érte, országáért szolgálatban álló ember még különlegesebb módon megtapasztalja, hogy Jézus ott van. Sokkal aktívabban, sokkal nagyobb erővel. Megtapasztalható Jézus jelenléte a szobában, fotelben ülve, tévét nézve? Meg. Főleg, ha éppen a fotelben Isten tiszteletet néz. Vagy olyan filmet. Megtapasztalható a igehirdetés során felsorolt helyszíneken, Kárpátalján, Indiában, Dél-Amerikában, de maradjunk az országon belül rászorult emberek között való szolgálat közben. Még inkább. Íme veletek vagyok. Menjetek el, végezzétek a rátok bízott szolgálatot, és meglátjátok, hogy ott vagyok. És még talán az is benne van, hogy azt fogjátok érezni, hogy ott csatlakozok. Aki benne volt már ilyen helyzetben, átélhette azt, hogy úgy indul el, mint hogyha tényleg egyedül lenne. Remeg a lába. Görcsben a gyomra. Alig mer megszólalni. És amikor hozzáfog, akkor szinte egy megmagyarázhatatlan, érthetetlen nyugalom, erő keríti hatalmába, és ő maga csodálkozik, hogy lett ilyen bátor, hogy tud ilyeneket mondani, honnan jut eszébe ez, és amikor meg befejezi, akkor, még akkor is, ha elutasították, akkor mosolyogva megy tovább. Menjetek, csináljátok, és meglátjátok, hogy veletek vagyok. Erősödjünk meg abban, testvérek, hogy a szolgálatokban, bármilyen is legyen, vasárnap erről többet fogok beszélni, fokozottabban megtapasztalható a tőlünk mennybe távozott, de mégis segítséggel és együttmunkálkodással velünk levő Jézus Krisztusnak az ereje. És éljünk ezzel a lehetőséggel. Legyen tényleg tapasztalatunk, akár minden nap, hogy ez az erő működik. Nem kételkedünk egyikünk sem, hiszem, hogy Jézus mennybe ment. Erősödjünk meg ma abban, hogy az, hogy Jézus mennybe ment, egy nagyon fontos bizonyíték arra, hogy ő onnan jött. Az pedig nem akármi, és most meg az előző vasárnapra utalok, Jézus azért imádkozott, Atyám, add meg, hogy egyek legyenek, mint hogy te és én egy vagyok. Miért? Hogy elhiggye a világ, hogy én az Atyától jöttem. Juttassa eszünkbe, hogy ez nem akármi volt. Megalázta magát, mindent hátrahagyott, és olyan 33 évet vállalt, amit emberi léptékben is kevesen mernek. Isteni léptékben meg még nagyobb jelentősége volt, mert tényleg az örökkévaló mennyei állapotot otthagyni a kétségekkel teli földi létért nagy dolog. Visszatért, és nem tétlen nyugdíjas, hanem közbenjáró és hatalmát érvényesítő Úr, ma is Jézus Krisztus. Ugyanakkor velünk együtt dolgozni akaró is. Hív minket. A munkára nézve is használhatjuk, nem csak a tanítói szerepéle azt, hogy mester. Igaz, talán már nagyon kevesen vannak, akik úgy voltak esetleg szakmunkások, hogy inasok voltak régen, ugye így használtuk, és mestere volt, akitől tanulta a szakmát. De most ezt vegyük így. Jézus a mester, mi pedig az inasok. Annak a személynek vagyunk a segítői a szolgálatban, és vele együtt sok mindent átélői, aki egykor földre jött, és elvégezve mindent értünk, mennybe ment. Erre emlékeztet ez a nap minket. Ámen.